Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztény ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Szent László király uralkodása a magyar történelem egyik legdinamikusabb időszaka. Az új király országlását lázas törvénykezési tevékenység jellemezte, melyhez foghatott Magyarország csak István király uralkodása alatt tapasztalt. A külpolitikát sem hanyagolta el, a pápa és a német császár közötti investitúra harc határozta meg az ország külpolitikai irányvonalát, miközben a magyar keresztény egyház helyzetét is véglegesen megszilárdította. Témánk a konszolidáció évtizedei.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jó voltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, üdvözlöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk újra Szent Lászlóról fog szólni, hát tulajdonképpen igazán most kezdünk neki Szent Lászlónak, hiszen az elmúlt műsorunkban csak úgymond a felszínt érintettük vele kapcsolatba, és az lenne a célunk, hogy ezen műsor keretén belül beszéljünk Szent László törvénykezéséről, törvénykezéseiről, belpolitikájáról, illetve külpolitikájáról, esetleg egyházpolitikáját is megpróbáljuk terítékre vinni.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, mint azt már megszokhattuk, most is ezennel is javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Az elmúlt sorunk során viszonylag egy rövid témát sikerült érinteni, de akkor vegyük sorba, hogy melyek azok a királyok, amelyekről eddig beszéltünk. Ugyebár beszélgetésünket, vagy műsorainkat Szent István uralkodásával kezdtük, megnéztük, hogy melyek voltak Szent István király uralkodásának a legfontosabb momentumai, hatalomra kerülése, Koppány legyőzése, a megkoronázásának a körülményeiről, az ezzel kapcsolatos vitákról, történészi vitákról beszéltünk, illetve megnéztük, hogy melyek voltak a legfontosabb események, amelyek jellemzik Szent István királynak az uralkodását. Itt kiemelném természetesen a királyi hatalomnak a kiterjesztését, hiszen Szent István megkoronázásával nem lett egyből az egész Kárpát-medence elismert vezetője, hanem hosszú évek, évtizedek kemény munkája következtében sikerült a törzsi vezetőket háttérbe szorítani és megszilárdítani a központi hatalmat a Kárpát-medencébe. Beszéltünk arról, hogy ezzel párhuzamosan hogyan gondoskodik a királyi hatalom állandósulásáról az újonnan megszerzett területeken, ugyebár kiépíti a vármegye rendszert a Magyarország területén. Ugyanakkor gondoskodott a Magyar Keresztény Egyháznak a megszervezéséről is, és neki köszönhetően jönnek létre az első egyházmegyék Magyarország területén, ugyebár az első püspökségek az ő uralkodása alatt jönnek létre, illetve nagyon fontos kiemelni, hogy ő hozza létre az önálló magyar érsekséget is, amivel gyakorlatilag kivonja a Magyar Keresztény Egyházat a Német Birodalmi Egyház ellenőrzése alól. Ezzel párhuzamosan ugye beszéltünk azokról a törvényekről, amelyek Szent István uralkodása alatt jöttek létre, az írásbeliségnek a megjelenéséről. A Szent Istvánnak a külpolitikája is terítékre került. Ugyanakkor megnéztük, hogy melyik volt az a legfontosabb kihívás, amellyel uralkodásának utolsó évtizedében szembe kellett nézzen, és pedig a trónutódlásnak a kérdése, és láttuk, hogy az a megoldás, amit Szent István választott, az majd gyökeresen meghatározza Magyarország történetét Szent István halála után. Szent Istvánnal kapcsolatban ezen kívül megbeszéltünk a szentjavatásának a körülményeiről, erekjeiről, valamint a történészi megítélésről, amely Szent Istvánt körülveszi. Első királyunk uralkodása után két rövidebb ideig uralkodó királynak az országlását vettük nagyító alá, és pedig első Péternek a két rövid uralkodását, valamint Abba Sámuelnek az uralkodását. Az ő uralkodásukkal kapcsolatban csak annyit említenék meg ebbe az emlékeztetőbe, hogy a német beavatkozás jegyében történik ezeknek a királyoknak az uralkodása, és hogy első Péter ugyebár hajlandó volt elfogadni a német hűbért annak fejébe, hogy vissza tudja szerezni hatalmát. Ugyanakkor beszéltünk azokról a körülményekről, amelyek első Péter második uralkodásának a végéhez vezetett, az előkelőknek az elégedetlenségéről, illetve arról a pogánylázadásról, amely végül is hatalomra juttatja a Vazul ág első királyát, pedig első Andrást. Első András uralkodásával kapcsolatban kiemelném a keresztény egyház megerősítésére tett intézkedéseit, hiszen annak ellenére, hogy egy pogánylázadás következtében lett ő Magyarország királya, mégis keresztény királyként uralkodott. Ugyanakkor a másik fontos esemény a német beavatkozás, amelynek a visszaverésére András behívja az országba, visszahívja az országba az öccsét Bélát, és sikeresen szállnak szembe a német-római birodalomnak a hatalmi törekvéseivel. Ugyanakkor láttuk azt is, hogy ez a visszahívás, illetve az az egyesség, amelyet Béla és András kötöttek, amely végül is az ország felosztásához vezetett és a dukátus intézményének a létrehozásához vezetett, elvetett annak a viszálynak a csiráját, amely a következő évtizedekben meghatározó lett. Ugyebár András és Béla egy ideig közösen és békében kormányozzák az országot, de a németekkel kötendő békeszerződés hatására András megkoronázza a későn született fiát Salamont királynak, és megpróbálja elismertetni Bélával fiának a királyságát. Ez viszont Béla szemébe egy ilyen kisemmizésnek tűnik, és végül az ellentétek közöttük oda vezetnek, hogy lezajlik az első testvérháború az Árpád házon belül, és ennek a testvérháborúnak a győztese Béla lesz. András ugye a királyságát, mind az életét elveszti a harc következtében. Ezután beszéltünk Andrásnak a rövid uralkodásáról, a népes családja is tulajdonképpen terítékre került, illetve láttuk azt, hogy a német-római birodalom továbbra is megpróbálta kiterjeszteni a befolyását Magyarországra, és arra készült, hogy András fiát, Salamont visszahelyezze a trónra, és Béla nem tudta ezt a próbálkozást megakadályozni, hiszen egy szerencsétlen balesetet szenvedett, amely következtében tulajdonképpen nyitva állt az út a német csapatok előtt, akik az ország élére helyezték Salamont. Ezután láttuk azt, hogy Salamonnak az uralkodása nem volt zökkenőmentes, hiszen először is unokatestvéreivel, Bélának a fiaival, Gézával és Lászlóval kellett megküzdjön a hatalomért, viszont ez a küzdelem egyelőre csak jelképes lesz, hiszen végül az unokatestvérek kiegyeznek, megvalósul a híres győri megállapodás, amelynek köszönhetően egy hatalommegosztásra kerül sor Salamon, illetve a hercegek Géza és László között, és ez a hatalommegosztás nagyjából egy évtizedig gondoskodik a békés helyzetről Magyarországon. Ugyanakkor láttuk azt, hogy ez a helyzet csak ideiglenes lesz, hiszen a bizánciak ellen folytatott háború végül is nézeteltérésekbe torkolódik az unokatestvérek között, és ezeknek a nézeteltéréseknek köszönhetően zajlik le az a második testvérháború, hogy nevezzem így, amely Salamon, valamint Géza és László között történik, és amelynek a kimenetelét végül a Mogyoródi csata dönti el. Ennek a csatának a következtében ugyebár Géza kerül az ország élére, de ő gyakorlatilag ellenkirályként uralkodik, hiszen annak ellenére, hogy ellenőrzi az ország területének a nagy részét, Salamon minősült a törvényesen megkoronázott királynak, és Géza annak érdekében, hogy törvényesítse uralmát, koronát kér és kap a bizánci császártól, és ezzel a görög koronával koronázzák meg. Láttuk, hogy annak érdekében, hogy megszilárdítsa hatalmát, Géza megpróbál tárgyalásokat kezdeményezni Salamonnal, de végül ezeknek a tárgyalásoknak véget vett Géza váratlan halála. Konkrétan a múlt heti műsorunkban azt próbáltuk boncolgatni, hogy milyen törvényalkotói tevékenység zajlik Salamon és Géza uralkodása alatt, hiszen van egy olyan történészi elképzelés, miszerint László király harmadik törvénykönyvének nevezett törvénygyűjtemény az nem is László király uralkodása alatt jött létre, hanem tulajdonképpen azokat a törvényeket foglalja magába, amelyeket vagy Salamon, vagy Géza uralkodása alatt fogalmaztak meg. Illetve megpróbáltuk a múlt heti műsorunkban értékelni azt az időszakot, ami Szent István és Géza halála között telt el, ugyebár azt a 40 éves időszakot, ami eléggé mozgalmas Magyarország történetében, hiszen láttuk, hogy jó néhány konfliktus határozta meg ezt a korszakot, és a trónutódlásnak a kérdése az továbbra sem volt tisztázva. Illetve beszélgetésünket azzal fejeztük be, hogy végigkövettük Lászlónak, első Lászlónak az életét egészen Géza haláláig, a megkoronázás pillanatáig, és láttuk azt, hogy a magyar előkelők választása nyomán lesz ő Magyarország királya, bátyja váratlan halála után.
Köszönjük a kiegészítőt, történész úr! Folytatásképpen beszéljünk most arról, hogy mi volt László uralkodásának első kihívása.
Első Géza váratlan halála után Magyarország trónjára 1077-ben Lászlót választották a magyarok. A krónika szerint az új királyt a magyarok akarata ellenére királlyá választották, sosem tette fejére a koronát, mert inkább a mennyei koronát választotta, mint a földi, élő királyt megillető koronát. A krónika részlet ellenére azonban biztosak lehet, hogy László királyt megkoronázták, erre abból következtethetünk, hogy viacpecsétje és pénzei koronás uralkodót ábrázolnak. Viszont azt, hogy mikor koronázták meg Lászlót, pontosan nem tudjuk. A legvalószínűbb az a feltevés, miszerint 1077 második felében a László fejére ugyanaz a korona kerülhetett, amelyet testvére, a néhai első Géza kapott, a 7. Dukász Mihály bizánci császártól, és amely a később kialakult Szent Korona alsó része lett. A megkoronázás ellenére első Gézához hasonlóan az új király is súlyos legitimációs gondokkal küzdött, hiszen a hatalmat Géza és László végül is a törvényesen megkoronázott Salamontól ragadta el. A helyzetet tovább bonyolította, hogy Salamon még az ország területén tartózkodott, igaz, hogy hatalma csak Mosony és Pozsony környékére korlátozódott. Mégis László jog szerint, épp úgy, mint a bátyja, Géza törvénytelen királynak számított Salamonnal szembe, és ezt a helyzetet sürgősen orvosolni kellett. A legitimáció megteremtése érdekében következett be László már említett megkoronázása, amely főleg belpolitikai szempontból akarta félreérthetetlenné tenni az új királyi személyét. Ezzel párhuzamosan meg kellett oldani László királyságának nemzetközi elismerését is, hiszen ennek hiánya potenciális célponttá tette Magyarországot egy külső támadással szembe. A 11. századi Európában egy király nemzetközi legitimációjának három fő forrása lehetett: a pápa, a német-római császár, illetve a bizánci császár. Az ideális természetesen az lett volna, hogyha mindhárom európai hatalmi tényező elfogadja az új magyarországi helyzetet, de erre nem igazán volt remény, már csak azért sem, mert IV. Henrik német császár Salamon sógora volt. De első László király trónra lépése 1077 tavaszán egybeesett az egész Európa jövőjét befolyásoló nemzetközi eseményekkel. A pápa és a német uralkodó közötti ellentétek 1076-ban nyílt szakítást eredményeztek. 1077 januárjában került sor Henrik nevezetes Canossa járására, amikor engedni kényszerült a főpapok kinevezésének kérdésében, és márciusban a német fejedelmek ellenkirályá választották Rudolf sváb herceget. E fordulatok ellenére IV. Henrik mindvégig ellenséges viszonyban maradt Lászlóval, Salamon miatt, tehát László tőle nem remélhette királyságának törvényesítését. A másik hatalmi tényező, aki biztosíthatta a szükséges legitimációt, a pápa volt. Azonban 7. Gergely ekkor már hűbéri fennhatósága elismeréséhez kötötte a koronaküldést. Ezt már Gézával szemben is igyekezett érvényesíteni, illetve ezt az elvet alkalmazta sikeresen első Zvonimir horvát királya szemben, aki 1075-ben a pápának tett hűséges küfejében nyert koronát. Lászlótól és Magyarországtól a pápa egyértelműen az elkötelezettséget várta el, saját személyével és irányvonalával kapcsolatban. Néhány héttel László megválasztása után 7. Gergely arra szólította fel Nehémiás esztergomi érseket, hogy beszélje nálatok választott királlyal és az ország főpapjaival és előkelőivel, megmondva és tanácsolva neki, hogy akaratunkat és az apostoli szék tisztességének kijáró alázatukat alkalmas követek által nyíltan jelentsék ki. László király azonban bátyjához hasonlóan nem akart hűbéresküt tenni a pápának, ez pedig jelentősen bonyolította a helyzetét, és egy meglehetősen kreatív külpolitikára késztette az új magyar királyt. A nemzetközi elismerés biztosítása mellett, sőt ezzel összefüggésben első László király egyik elsődleges feladata közé tartozott az úgynevezett Salamon kérdés mi hamarabbi megoldása. A megoldási koncepciót e téren mindig az investitúra harc által meghatározott nemzetközi helyzethez igazította. Mivel a Salamon támogató IV. Henrik császár oldalára természetszerűleg nem állhatott, Rudolf német ellenkirályhoz csatlakozott, és szövetségük megpecsételéseként 1079-ben feleségül vette annak lányát, Aldehaidot. Rudolfal kölcsönösen legitim uralkodónak ismerték el egymást. Az ellenkirállyal való szövetség értelemszerűen 7. Gergely pápa táborához kötötte a magyar királyt. A pápa ekkor már szintén törvényes uralkodónak ismerte el Lászlót, mert 1079-ben írott levelében az 1077-ben általa is használt választott jelző elhagyásával Lászlónak a magyarok királyának küldte üdvözletét. Ezek a momentumok, de főként a pápai címzés arra utalnak, hogy Lászlót már valószínűleg trónra kerülésekor megkoronázták, annak ellenére, hogy Magyarország törvényes uralkodójának koronája még mindig Salamon birtokába volt. László tehát már megkoronázott uralkodó volt, és ezt végül a pápa is elismerte, ám trónfoglalása mégsem lehetett teljes mértékben törvényes, mert Salamonnal továbbra sem sikerült békét kötnie és megegyezésre jutnia. Az ilyen irányú próbálkozások uralkodásának kezdete óta folytak, és az investitúra harcban szemben álló két nagy ellenfél pozíció változásainak függvényébe alakultak. Amikor IV. Henriket túlságosan lekötötte a 7. Gergellyel folytatott küzdelem és birodalmának belharcai, és ennek következtében nem tudta magyar pártfogoltját támogatni, akkor László fegyveres úton próbálta Salamont megegyezésre bírni. Ha magyar király számára alakult kedvezőtlenül a külpolitikai helyzet, akkor a békés meggyőzés a tárgyalások eszközéhez folyamodott. Bátyja példáját követve nem törekedett végső leszámolásra a királyi unokatestvérével, ehelyett egyre erősebb nyomást gyakorolt rá, hogy önként mondjon le trónigényéről. Például 1078-1079 telén elragadta Mosonvárát és környékét Salamontól, így Salamon mozgástere Pozsony vidékére korlátozódott. A fennhatósága alatt álló területtel együtt zsugorodott Salamon kitartása és lelki ereje is. Amikor Salamon látta, hogy Henrik nem az ő ügyét karolta fel, hanem 1081 elején saját császári kononázása véget Itália földjére vezetett hadat, királyi ellátás fejébe lemondott a trónról. Így első László 35 éves korára Magyarország egyedüli törvényes királya lett. Úgy tűnt, hogy az ekkor mindössze 28 éves Salamont végleg megtörte az évtizedes trónviszály, de ez az állapot talán egy évig sem tartott. Összeesküvés szőtt és László király életére tört, a király azonban idejekorán leleplezte és börtönbe vetette. A visegrádi fogságából nem mindennapi esemény szabadította ki Salamont. 1083 nyarán napirendre került István szenti avatása. Hartwig püspök legenda szerkeszménye így ír az első király csodatételéről, valamint Salamon szabadulásáról. Mikor a test felemelésével hiába próbálkoztak, egy Caritas nevű, a Bakon somlyói Szent Üdvözítő Egyház mellé zárt apáca, aki az akkori közvélemény szerint igen híres életű volt, égi kinyilatkozásban részesülvén értesítette a királyt, hogy hiába igyekeznek, a Szent Király földi maradványait nem vihetik át, amíg Salamon a börtön rabságából ki nem eresztetik, és a szabadság meg nem ajándékozzák. Elővezették hát őt a börtönőiből, és megismételték a háromnapos böjtöt. Amikor harmadnapon a szent maradványok átviteléhez kezdtek, oly könnyedén emelték fel a koporsóra nehezedő hatalmas követ, mintha súlya se lett volna. Ez a csodás szabadulás azonban nem igazán hatotta meg Salamont, sőt 1085-ben a besenyők és az úzok Magyarországra uszításával hálálta meg a szívességet. Miután kiszabadult a börtönből, Szent István király és Boldog Imre testének felemelése alkalmával néhány napig a király mellett volt, de azután a kúnok vezéréhez ment, akit Kutesnek hívtak. Megesküdött neki, hogy az erdélyi tartomány tulajdonába adja, és lányát feleségül veszi, ha megsegíti László ellen. Kutesk vezér pedig a hiú reménytől vezetve nagyszámú kunnal megtámadta Magyarországot, egészen Ung és Borsova vidékeig jutott el. Ez halván László király rájuk rontott, megsemmisültek a színe előtt, és sok ezer kun hullott el kardévre hányva. Salamon király úgy menekült futva Kuteskkel együtt, mint a tépett tollú kacsák a kesei karmai közül, írja a krónika. Salamon 1087-ben magyar és úz, valamint besenyő seregével Bizánc területeire tört, de ott is vereséget szenvedett. Ezzel a dicstelen cselekedettel lépett le a krónikák lapjairól, és talán ekkor esett el a balkáni hadjárat során. Felesége minden esetre 1088-ba újra félhez ment. Salamon halálával, vagy legalábbis eltűnésével tulajdonképpen sikerül Lászlónak megoldania uralkodásának első kihívását.
A királyaink voltak második részének az elején, beszéljünk arról, hogy mit kell tudjunk László király belpolitikájáról és törvényeiről.
Szent István után László a második nagy törvényhozó királyunk, aki kellően szigorú törvényeket alkotott. A 15-16. századi kódexek három törvénykönyvet tulajdonítottak neki, keltezési sorrendjük éppen számozásukkal ellentétes. A legkorábbi, vagyis a harmadik törvénykönyv keletkezésével kapcsolatosan olyan nézet is felmerült, amely szerint már László uralkodása előtt elkészülhetett, erről a múlt heti műsorunkban már beszéltünk. A törvénykönyvekben található rendelkezések minimum 4 törvénykezési ciklust ölelnek fel, tehát nem egyszerre készültek, hanem több törvényalkotási tevékenység produktumait szerkesztették később egységes törvénykönyvekbe. Az úgynevezett második törvénykönyv László világi jellegű törvényeinek gyűjteménye, ebből a szempontból hasonlít a harmadik törvénykönyvre. A 18 cikket magába foglaló törvénykönyvet feltehetően 2 részből állították össze. A dekrétum első 10 cikkére kiterjedő határozatait Pannonhalmán hozták Magyarország összes előkelői, valószínűleg a király távol létében, azzal a bevallott céllal, miként akadályozhatnánk meg a gonosz emberek üzelmeit, és miképp hozhatnánk rendben népünk ügyeit. Viszont a törvénykönyv második részének keletkezési körülményeiről nincsenek információink. A második törvénykönyv központi kérdése továbbra is a tolvajlás visszaszorítása volt, a cikkek fele kimondottan a lopással foglalkozik. Múlt héten bemutatott harmadik törvénykönyvhöz képest nem enyhültek a tolvajokkal szembeni szankciók. Például az egyik cikkely szerint a tolvajszolga, ha csak nem menekül templomba, a király udvarába vagy a püspök lábához, órának levágásával bűnhődjék, ha visszaeső bűnös, akkor pedig akasszák fel. Egy másik cikkely viszont úgy intézkedik, hogy a lopáson kapott szolgát, ha templomba menekül, akkor vakítsák meg. Ez az ellentmondás a két büntetés között a törvénykönyv két részből való összeillesztését bizonyítja. A tolvajszabadot a törvénykönyv mindkét részében akasztásra büntette a törvény. Egy tyúk értékénél nagyobb, vagyis 10 dénár értékű lopást a szabadok esetén a törvény már halállal büntette. Ennél kisebb értékű tárgyak, állatok jogtalan eltulajdonítását a tolvaj fél szemének elvesztésével büntették. A tolvajszabadnak a 10 évnél idősebb gyerekeit szolgaságra ítélte a törvény apjuk bűnei miatt. Szigort az indokolta, hogy a tolvajlásban az elszegényedett, közvetlenül a lesüllyedés előtt álló szabadok járhattak az élen. Érdekes, hogy a törvény rendelkezett azokról az esetekről is, amikor egyházi rendű személy vetemedett tyúk, gyümölcs vagy más dolgok lopására. Ez esetben a mester fenyítette meg őket, és a lopott értéket vissza kellett szolgáltassák. A második törvénykönyv többi 9 cikkelye a rendelkezések széles körét foglalja magába, de ezeknek a cikkelyeknek a megalkotásában is sokszor a tolvajlás visszaszorítása szerepel, mint motiváló tényező. Például az egyik cikkely foglalkozott a kóborlással, és e kontextusban biztosította a lopott állat utáni nyomozást. Eszerint az állattolvajok is gyarapították a kóborlók számát. Egy másik cikkely a tolvaj iránt elnőző bíróval szemben lépett fel igen szigorúan. Minden vagyonát elvesztette, és őt pedig szolgaságba taszították. A bírónak érdemesebb volt ártatlant felakasztani, mintsem bűnös futni hagyni, mivel ha ártatlant akasztott fel, akkor csak pénzbüntetéssel sújtották. Egy másik rendelkezés a lopott javak forgalomba hozatalának megakadályozását célozta. Előírta, hogy csak vásáron lehetett kereskedni, és az ügyletekről szerződést kellett készíteni. A második törvénykönyv egyes cikkelyei kitérnek az emberi élet elleni büntetések megtorolására is. Az emberülésről szólva az egyik cikkely úgy intézkedett, hogy amennyiben az elkövető vagyona 110 dénárnál kisebb értékű, akkor az illető veszítse el a szabadságát. Vagyis a jogi helyzetet hozzáigazították a tényleges vagyoni helyzethez, a vétkes szegénynek a szolgák között jelölték ki a helyét. Hasonló törekvést figyelhetünk meg a más házát megtámadó nemes vagy vitézbüntetés esetén is. Ha elegendő vagyona volt, akkor a vagyonának kétharmad része bánja a büntettét, ha viszont nincs elegendő vagyona, akkor fejének megnyírása után megkötözve és megostorozva vezessék a piacon körbe, és így adják el szolgának. Végül több cikkely korlátozta a lovak és az ökrök kivitelét az országból. Az ilyen jellegű kereskedelmi ügyletekhez szükséges volt a király engedélye. Ha pedig valaki ennek hiányába vitte ki az említett állatokat, akkor büntetésre számíthatott. Ha ispánként szegte meg ezt a rendelkezést, akkor tisztségétől fosztották meg, ha pedig szegény szabadként, akkor szabadságát vesztette el. Tehát ebben a második számú törvénykönyvben is a központi kérdés a magántulajdon védelme, a lopások igen szigorú halálbüntetéssel való féken tartása és a vándor mozgalmak megakadályozása. Mai szemmel egy kicsit furcsának tűnhet, hogy a tulajdon elleni bűncselekmények nagyobb súllyal estek latba és szigorúbb büntetéseket érdemeltek, mint mondjuk a nemi erőszak vagy akár a gyilkosság, de végül is ezek a törvények a László király korának problémáit voltak hivatottak orvosolni. Az intézkedések jól tükrözik a kor magyar társadalmának mondjuk úgy vergődését. Amik szabad elemek a lesüllyesztés elől, az alávetettek pedig addigi helyzetükből próbáltak menekülni, és kóborlásaik során csak sorozatos lopásokkal tudták alapvető szükségleteiket kielégíteni. A vérrel írott törvények az új társadalmi rendet elfogadni nem tudókkal szembe léptek fel, és úgy tűnik, hogy hatékonyan, mert László utóda Kármán király már enyhítette a lopással kapcsolatos intézkedések szigorát. László király úgynevezett első törvénykönyve tulajdonképpen az uralkodásának utolsó utolsó éveihez köthető. Ez a legfiatalabb a három törvénykönyv közül. Ez a törvénykönyv az 1092-es Szabolcsi Zsinat határozatait tartalmazza, amely László elnökletével a püspökök apátok előkelők jelenlétében született. Viszont ezen törvénykönyv esetében sem kizárt, hogy valójában több zsinat anyagát foglalja össze, és ezek egyike lehetett a Szabolcsi, amelyhez később a szerkesztés során kapcsolták valamennyi egyházi tárgyú rendelkezést. A Szabolcsi zsinat összehívása azzal az 1091. évi politikai irányváltással kapcsolatos, amely során László elfordult a II. Orbán pápától, és a IV. Henrik által elismert ravennai ellenpápa támogatói sorába lépett. A törvénykönyv 42 egyházi vonatkozású cikkeit foglal magába, igaz, hogy az utolsó kettő egy későbbi szerkesztés során került be valahonnan ebbe a törvénykönyvbe. A törvénykönyv a 11. század egyik legfontosabb egyházjogi kérdésében, vagyis a papi nőtlenség a celibátus kérdésében harmadik Klemens ellenpápa szellemébe foglalt állást, és nem fogadta el a néhai 7. Gergely szigorú rendelkezéseit. Ez szerint a házasságba élő pap számára ideiglenesen engedélyt adott a házasság fenntartására, csak a másodszor nősülő papokat ítélte a kapcsolat felbontására. Törvénykönyv számos cikkeje védte az egyház vagyonát, szabályozta a tízet fizetés kötelezettségét, a szabadokra nézve és általában. Szintén több cikkely foglalkozott az apátok és a szerzetesek helyzetével. Az apátokat a törvény egyértelműen a püspök joghatósága alá rendelte, ezzel is szembeszegült a gregoriánus irányvonallal. A törvénykönyv a megkeresztelkedett muzulmánokat óvta a régi vallásukhoz való visszatéréstől, tehát irányukba az asszimiláció érvényesült, míg a zsidók esetében éppen az elkülönülést szorgalmazta. A zsidóknak meg kellett válniuk keresztény szolgáiktól, sőt még feleségüktől is. Az első törvénykönyvből képet kapunk a 11. század végi magyar keresztény egyház helyzetéről is. Egy cikkely szól azokról, akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak, vagy fákhoz, forrásokhoz és kövekhez ajándékot visznek. Ezek egy gyökörrel kellett bűnüket jóvá tenniük. Tehát a kereszténység helyzete még korán sem volt stabil, máskülönben ez a cikkely szükségtelen lett volna. Ennél nagyobb gondot jelentett viszont a templomba járás, hiszen több cikke is foglalkozik ezzel a kérdéssel. A templomoktól távol eső falvak népéből csak egy-egy embert kötelezett az istentiszteleten való részvételre. Aki viszont igazolatlanul nem jelent meg a templomba, azt veréssel próbálták jobb belátásra bírni. Gyakori lehetett az egyházi ünnepekkor a vadászat, a vásározás, akik a templom helyett ezeket választották, azokat a lovak elvesztésére ítélték. Ugyancsak intézkedett László király a régiség vagy lázadás miatt elpusztult templomok újjáépítéséről, és összhangba Szent István törvényeivel ugyancsak a királynak kellett gondoskodnia a kelyhekről és ruhákról, míg a könyveket a püspöknek kellett adnia. Ebben a törvénykönyvben ugyan László szembe helyezkedett a gregoriánus eszmékkel, viszont sokrejtű intézkedései tovább erősítették a magyar egyházszervezetet.
Tanár úr, miként jellemezhetjük László király külpolitikáját uralkodásának első szakaszában?
Szent László király külpolitikáját két szakaszra oszthatjuk. A válaszvonal a két időszak között az 1090-91-es évekre tehető. Az 1077-1091 közötti időszakot egy védekező és pápapárti külpolitika jellemzi, míg az 1091-95 közötti időszak egy sokkal aktívabb külpolitikát jelent, amely során a magyar király egyértelműen hódításokra törekedett, valamint szakított a pápa támogatásával, és a német császár táborában találja meg a helyét. László uralkodásának nagyobb részére a pápa párti és védekező külpolitika jellemző, amely során egyértelműen szembeszállt a német uralkodóval. Ezt a külpolitikát Salamon Moson Pozson környéki kiskirálysága, valamint ennek fenntartására nyújtott német támogatás idézte elő. Egyébként ezt a külpolitikai helyzetet László bátyjától, első Gézától örökölte, és maga is arra kényszerült, hogy ezt ezt folytassa, hiszen a trónról letaszított Salamon IV. Henrik támogatását élvezte. Így érthető, hogy László Henrik ellenlábasával Rudolf ellenkirállyal kötött szövetséget, sőt 1079-ben feleségül vette Rudolf lányát, Adelhaidot. És itt még mielőtt folytatnánk a külpolitikát, kitérnek egy kicsit László király házasságára vagy házasságaira, valamint a nőkkel való kapcsolatára, családjára, hiszen a 11. század során legalább annyira tartozott ez a külpolitika kérdésköréhez, mint a magánélethez. A későbbi korok krónikáiban lovag királyként bemutatott László legendájának egyik legemlékezetesebb és legtöbbet ábrázolt részlete a leány kiszabadítása a Besenyő vitéz markából 1068-ba a Kellési csata után, amikor Szent László még csak herceg volt. A leány szabadítás nem csak lovagiasnak, hanem mélyen vallásosnak is ábrázolja Lászlót. Vitézől harcol, hogy megmentse az elhabolt lányt, aki maga is cselekvően részt vett a pogány legyőzésében, és diadal után Szűz Mária alakját ölti magára. De a legendán kívül sajnos keveset tudunk Szent László és a nők kapcsolatáról. Házasságai kapcsán legfeljebb az Árpádok dinasztikus szövetségi politikáját emelhetjük ki, nem a személyes érzéseit. Feltételezések szerint az első felesége előkelő magyar hölgy lehetett, ez egyedülálló lenne az árpádházi királyok között. Erről a feltételezett első feleségről viszont egyáltalán semmit nem tudunk. 1079 táján vette feleségül Reinfeldi Aldeheidet, Rajnai Rudolf sváb herceg és Savoyai Aldeheid lányát. A házasság a császárság és a pápaság küzdelmének csúcspontján köttetett, és elsősorban a sváb hercegség érdekeit volt hivatott szolgálni. Rajnai Rudolf sváb herceg IV. Henrik hűséges támogatója volt egészen 1075-ig az investitúra harc kitöréséig. Amikor 7. Gergely 1076-ba kiközösítette Henriket, és a német-római birodalom trónusát üresnek nyilvánította, a német fejedelmek egy része Rajnai Rudolfot választotta meg császárnak. Henriket Canossa járása után a pápa ugyan visszafogadta az egyházba, közben azonban Rudolfot a mainzi érsek már császárra koronázta. Henrik helyzetének megszilárdulása után Rudolf Szászországba menekült, a sváb hercegséget fiára Bertholdra hagyta, lányát pedig hozzáadta Lászlóhoz, akitől segítséget remélt Henrik ellen. 1080. október 14-én Rodolf ugyan győzelmet aratott Henrik felett a Hönemölsteri csatában, de súlyos sérülésekbe belehalt. Aldeit ekkor teljesen elárvult, ugyanis anyja egy évvel korábban 1079-ben halt meg. László és Adelhaid házasságából fiú nem született, két vagy talán három lányuk volt, akiknek a nevét nem ismerjük. Legidősebb lányukat a 16. századtól a magyar krónikák Piroskának nevezik. Ő Iréné néven II. Komnénos János bizánci császár felesége, Bizánc szentként tisztelt császárnéja lett, akinek mozaik portréját mindmáig megcsodálhatjuk az isztambuli Hagia Szófiában. A másik lányuk Jaroszláv volhiniai fejedelem felesége lett. Adelheid 1090 májusában halt meg, alig 30 évesen. Akaratával ellentétben nem a fekete erdei Szent Balázs apátságba, hanem Veszprémbe temették el. A székesegyházban fennmaradt sírkövének antikizáló reneszánsz feliratát Bonfini őrizte meg. A királyné hamvai Veszprémbe maradtak, a sírköve azonban már a 18. században a felvidéki Makranc újkori templomába került. Adelheid nevét az anyja emlékére készített drágaköves kereszt és leánya nagy alapítása a Pankrátor Korosterű Együttes őrzi. Egy kis családi kitérő után beszéljünk újra a külpolitika eseményeiről. László király elküldte követeit Rudolf goszlári udvarába, ahol 1078 pünkösdjén más uralkodók követeinek társaságában a IV. Henrik elleni katonai akciók összehangolásáról tárgyaltak. Királyunk azonban nem vállalja túl magát, nem küld csapatokat Rudolf megsegítésére Németföldre, hanem 1079 elején hadjáratot vezet az ország nyugati peremére, ahol Salamon gyakorolta tényleges uralmat. László hadjáratát, amelyre Magyarországon úgy tekintettek, mint a németek elleni katonai vállalkozásra, sikerkoronázta, sikerült visszafoglalni Moson várát, így Salamon hatalma Pozsony és környékére szorult vissza. Megtorlásként IV. Henrik 1079 tavaszán Magyarországra tört, de nem tudta visszaállítani Salamon egyre inkább összeomló hatalmát. László király IV. Henrik elleni katonai fellépései nagyjából itt véget is értek. Ezek után a magyar király csak arra volt hajlandó, hogy befogadja azokat a bajor előkerőket, akik a IV. Henrikkel folytatott belviszály miatt kerestek menedéket Magyarországon. Ezen korlátozott lépések ellenére 7. Gergely pápa Lászlót egyik legfontosabb szövetségesének tekintette. Az 1079. március 21-én keletkezett levelében az egyházfő a magyarok királyának nevezi Lászlót, tehát elismerte őt Magyarország törvényes uralkodójának. Ezzel párhuzamosan László pártfogásába ajánlotta a német császárságból számkivetésbe űzött grófokat, és egyben felszólította a Szent Cég iránti engedelmességre a királyt. Arra, hogy László mennyire értette egyet a pápa egyházi reformtörekvéseivel és a világi hatalom iránti igényével, csak következtetni tudunk az első törvénykönyve alapján. Minden esetre, míg Salamon maga mögött tudta a német császár támogatását, addig László kénytelen volt IV. Henrik ellenfeleinek táborát erősíteni és pápapárti politikát folytatni. 1081-ben László számára kedvező külpolitikai esemény következett be, ugyanis Luitpold osztrák őrgróf szembefordult IV. Henrikkel, és ez azt jelentette, hogy Salamon királyságát immár nyugatról is ellenséges erők fogták közre. Minden bizonnyal ez az esemény is szerepet játszott abba, hogy Salamon meghódolni kényszerült László előtt. Meghódolása ellenére Salamon továbbra is lekötötte László figyelmét, így 1081 után is védekező és pápapárti politika maradt a fő irányvonal. És nem véletlenül, hiszen Salamon előbb László ellen szőtt összeesküvést, majd szabadulása után Regensburgi látogatásával bizonyította, hogy vele igenis számolni kell. Végül Salamon a Besenyőknél kötött ki, és a krónikánk szerint vezetőjüknek, Kutestnek felajánlotta Erdélyt, ha segítenek neki visszaszerezni a királyságát. 1085-ben a Besenyők meg is támadják Magyarországot, és Ung és Borsova megyékig jutottak el, míg László ellenük fordult, és kiverte őket az országból. 1087-ben azonban Salamon elesett a bizánciak elleni hadjáratban, így megszűnt a legfőbb ok, amely Lászlót szembeállította a német uralkodóval, de egyelőre László a pápai irányvonalhoz tartozónak tekintette magát. 7. Gergely halála után is az új pápa iránt hűségesnek bizonyult. Követei 1087-ben megjelentek a Speyeri Birodalmi Gyűlésen, hogy támogatásukról biztosítsák 3. Viktor pápát 4. Henrikkel szembe. 1090-ben azonban meghalt Adelheid, László felesége, így egy újabb kötelék szűnt meg, amely Lászlót a német császár ellenfeleihez kapcsolta. Ezek a körülmények előre vetítik azt a politikai irányváltást, amelyre az 1090-es évek legelején sor kerül.
Történész úr, a királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk hát össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A következő műsorunkban folytatni fogjuk László király külpolitikájának a tárgyalását, hiszen, mint már említettem, egy gyökeres változás következik be az 1090-es évek elején. Valamint beszélünk László király halálának körülményeiről, arról, hogy oldotta meg a trónutódlásnak a kérdését, illetve beszélünk eltemetésének körülményeiről, arról, hogy hogyan alakul ki a Szent László kultusz a középkor során, és remélhetőleg tudunk beszélni azokról a legendákról is, amelyek Szent László királyról keletkeztek. Ezek a kérdések, amelyeket jövő héten megtárgyalunk, tulajdonképpen kiegészítései azoknak, amiről ma is beszéltünk. Szent Lászlónak a belpolitikájáról, a törvénykezéséről volt ma szó. Beszéltünk a Salamon kérdésnek a megoldásáról, valamint arról, hogy hogyan alakult a külpolitikája László királynak egészen 1090-ig. És tulajdonképpen akkor a már említett kérdéskörök azok ezeknek a ma tárgyalt kérdéseknek a kiegészítése, hiszen László király uralkodása egy rendkívül fontos időszak volt Magyarország történetében. Ezen kívül hát az egyik legnépszerűbb, legismertebb királyaink közé tartozik, tehát uralkodásáról jó lenne minél részletesebben beszélni.
Imre úr, köszönjük hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, és köszönöm az ismételt meghívást. Ezennel elbúcsúzok a marosvásárhelyi rádió hallgatóitól, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrtól, viszont hallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották, az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jó voltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.